Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit a mai műsor létrehozásában. Segítségemre van Kemény Dániel, Leocki Miriam és Kamasz László, és hát akkor mondom a legfontosabbat, hogy Kaplonyi György van a stúdióban, úgyhogy most már mindenki tudja, hogy társasházakkal kapcsolatos kérdésekre fogunk válaszolni. 24 06 953 24 07 953, lehet telefonálni, és a Viberen is várjuk. Rengeteg levelet kaptunk az elmúlt hetekben, nem ígérem, hogy mindegyikkel tudunk a mai műsorban foglalkozni, de ezeket én elteszem, és ráadásul ezeknek egy része olyan, hogy amikor jön dr. Nagy Zoltán, még akár vele is meg fogom tudni beszélni, hiszen hát itt azért komoly határterületek vannak, ugye a joggal, gyakorlatilag ez is minden, ami a társaságokkal kapcsolatos, azok jogszabályokban vannak megfogalmazva. Szóval amíg akkor nem érkezik hallgatóktól, akkor elkezdem idézni ezeket a leveleket, és akkor vannak olyan részei, amit talán érdemes is kibontani úgy általában, mert fontos lehet. Szóval az egyik hallgatónk azt írja, hogy egy 18 lakásos három lépcső házas társasház osztatlan közös tulajdonú udvaráról van szó. Négy tulajdonosnak van földszinti lakása terasszal, a többi lakásnak nincs közvetlen kert kapcsolata. Az építő, akitől közvetlenül vásárolták a társasház frissen elkészült lakásait 7 évvel ezelőtt, azzal kecsegtette a földszinti lakók, hogy nyugodtan használják a terasz előtti területet, úgysem megy oda senki. A társasház első közgyűlésén is szó volt erről, a lakók többsége nem kifogásolta, hogy a földszintiek használják a teraszuk előtti udvari területet azzal, hogy rendben tartják, gondozzák, nyírják a füvet. Egyikük viszont kezdettől úgy használta, mint a saját területe lenne, jó, berendezkedett rajta, és akkor most nemrég felvetették, hogy határozzák meg a használatba adott területnek a szabályait, írják le, hogy ezt nem a saját területüket használják. Az is szóba került, hogy évente legyen lakóközösségi gyűlés témája az udvari terület használat engedélyezése, stb. Kicsit rövidítek, mert ez így hosszú lesz. Na és akkor több minden felvetődött, mondom sorban, jó?
Igen.
Tehát felvetődött az elbirtoklás lehetősége, ami ugyancsak sürgeti a használatírásba a foglalását. A hallgató szerint lehetséges-e, hogy a lakó társtulajdonos 15 évig folyamatosan használja, gondozza az osztatlan közös terület egy részét, és utána elbirtokolja?
Hát a társasház viszonylag korlátozottan jogképes, az egyik korlát az, hogy elbirtokolni sem tud, meg tőle sem lehet elbirtokolni. Tehát mert az osztatlan, nem a klasszikus osztatlan közös terület, mint a PTK, hanem a társasházi törvény alá tartozik, és annak a hatája alá, tehát ezt egyik tulajdonos se tudja elbirtokolni.
Nem találtak erre konkrét példát, milyen szabályokat, követelményeket, feltételeket fogalmazzanak meg, hogy egyértelmű legyen, ha a tulajdonos társak által használt gondozott terület korántsem az ő tulajdona, és akkor itt ugye az SMS-ről beszélgetünk.
Hát mindenképpen, mivel a használati jogot az SMS-ben kell szabályozni, így mindenféleképpen ezt SMS-ben kell meghatározni, milyen lehet, miket gondolnak, hogy mit tehet meg, mit nem tehet meg, hol vannak azok a korlátok. Mivel a magyar gondolkodásmód ilyen jogszabályhoz kötött, tehát az nem tilos, ami, hogy is fogalmazzam. Minden szabad, ami nem tilos. Minden szabad, de nem tilos, ezért gyakorlatilag a korlátokat is be kell bizonyos szintig építeni, hogy mit nem szeretnének a tulajdonosok ott látni. Tehát ezt így érdemes beépíteni.
Jó, és akkor ezt nem hirdetheti úgy, hogy kertkapcsolatos lakást, tehát hogyha meghirdeti, tehát vagy mert a következő
tulajdonos... Hát a kertkapcsolat az igaz.
Csak nem az övé. Tehát ez
van, nem az övé.
Azért nem kérhet pénzt az új...
Nem kérhet külön pénzt, mert az adásvételnél a vevőnek, amit sajnos mindig elfelejtenek a vevők, meg kéne nézni a szervezeti működési szabályzatot, a tulajdonlapot, és az ügyvédek a tulajdonlappal foglalkoznak csak, és sokkal jobb lenne, hogyha egy vételkor, mivel fölhívott odon az SMS is, vagy a közös képviselőnél, akkor elkérnék az SMS-t is, hogy megnézzék, hogy abban milyen esetleg kapcsolatos jogok és kötelezettségek léteznek. Nem véletlen a közgyűlési határozatok könyvének a fogalma sem, mert ez az a határozattár, amiben bárki betekinthet. Tehát valaki ingatlant akar venni, és mondja a közös képviselőhöz, és mondja, hogy meg szeretné nézni a társaság közgyűléseit, hogy milyen döntések születtek, akkor megnézhesse. Nehogy az legyen, hogy márciusban volt egy közgyűlés, amin eldöntöttek, hogy szeptembert mindenki befizet lakásonként 50 ezer forintot, ő megvette júliusban, és nem tud ezekről a dolgokról. Tehát épp ezért, tehát a közgyűlésekben, a beszámolókban, mindenben a vevőjelölt mind betekinthet nyíltan, tehát ezen nincsen akadálya.
Szeretném tudni azt is, hogy mekkora területet kaphat a földszinti lakó az udvarból, milyen szinten rendezheti, építheti be. Nem akarjuk megtiltani, hogy használhassa a közös terület egy részét, ám egyértelművé szeretnénk tenni, hogy az általa akár pihenőkertként használt terület nem a sajátja, tehát nem értékesítheti, mert a tulajdonos társak által kollektívan vásárolt területről van szó, stb. Ezt már ugye megbeszéltük. Kérdésünk tovább, hogy ennek írásba foglaláshoz valamennyi tulajdonos szavazata kell-e, vagy kimondhatja elfogadhatja ezt a közgyűlésen résztvevők többsége.
Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Amennyiben beépítés történik, akkor nem használ, akkor már inkább bérbeadásról kell beszélni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy beépít valamit egy a földszinti tulajdonos, tehát már szinte használja, azt már nem tudom elkülöníteni, akkor már nem a közös terület használatról beszélünk, akkor inkább már bérbeadásról beszélünk, és bérleti díjat kell kérni érte. Ha nincs beépítés, hanem kitesz egy padot, virágokat, egyebeket, meg ilyen kisebb műtárgyakat, meg bármit, akkor beszélhetünk használati jogról. Azt biztosított a társaság. Most ezért is lehet díjat kérni, de ez adóköteles jövedelem ugyanúgy, de ezért általában nem szoktak díjat kérni. De ha beépítés terül, tehát kikerül fixen.
Egy sufnit ráépít, mert...
Az pláne, akkor használod. De hogyha olyan kitesz egy napozó asztal, teraszokat, megy más, akkor is inkább én azt mondanám, hogy ez már közelebb áll egy bérleti díjhoz.
Tehát akkor mondjuk akkor ebben a házban felmerülhet az, hogy oké, használjátok, ezt írjuk is le,
így van.
De akkor ezért valami után ti többet használtok a közösből, adjatok valamit, és akkor ezt az SMS módosítás nyilván ezt
is tartalmazza, hogy ez...
De hogy azt akkor a 100%-nak meg kell szavazni?
Nem, az össztulajdoni hányad 50% plusz egy tulajdoni
hányad. Tehát sima a közgyűlési...
Nem sima, ez egy minősített, az azt jelenti, hogy az összes, tehát a 10.000, tehát 10.000-ből 5.001-nek kell igenne szavazni. És olyan közgyűlésen lehet csak megszavazni ez, ahol már a jelenlévők 5.000-nél többen vannak. Uh-huh. Vagy egy írásos, ezért mondtuk ilyenkor, jó, az írásos közgyűlési határozat.
Jó, és akkor ezt az SMS-t még egy kicsit, mondta Kaplonyi úr, hogy erről még azért úgy mondana valamit. Hogy...
Hát igen, mert az SMS-eket szép lassan át kell dolgozni, ha akarjuk, hanem 2005-től jött az SMS-eknek a szabályozása, meg a létezése, hogy szélesebb körben, és azóta eltelt már, hát 19 év, akárhonnan nézzük, tehát ezek nagyon sok olyasmit tartalmaznak, ami már jogszabály fölül írta őket. És most sok SMS-t látok én is, meg kapok én is véleményezést, meg észrevételekre. Én arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a szervezeti működési szabályzatnak az a célja, hogy a tulajdonosok tudják, értsék, hogy használhatják az ingatlanukat, az ingatlanhoz kapcsolódó dolgokat. Tehát ezért két szélsőség szokott lenni, amikor nagyon rövid és csak törvényi idézetek vannak, vagy nagyon hosszú, mondjuk 80-100 oldal egy szervezeti működési szabályzat, és már mély lélegzetvételt is szabályozzák benne. Mind a kettő nagyon rossz. Uh-huh. Tehát itt az a cél, hogy egy normális, elfogadható működés. Tehát olyasmit ne írjunk bele, ne akarjunk olyasmit bele, hogy magunktól se várnánk el, és mi se fogadnánk el, hogy mondani szoktam. Tehát ilyeneket nem szabad beleírni ezen. És mégis nagyon fontos tulajdonsága van, az SMS-nek nincsen büntető szankció oldala. Nem lehet beletenni büntetéseket, hogy mostanában ilyen is hallok, hogy 10 000 forintot fizet az, aki összekoszolja az udvart, folyosót, nem lehet ilyet beletenni. Az SMS-nek az a lényege, hogy egy olyan erkölcsi alap elvárás legyen, amit egymástól és önmagunktól, és aláhúznám, önmagunktól is elvárunk a társaság működésében. Lényege és legfontosabb része az, hogy a jegyző is, hogyha vizsgál egy eseményt a társaság működésében, ez lesz, amihez igazítani fogja a véleményét, hogy megfelelően működik a társaság vagy nem.
24 06 953, és a Viberen is érkeznek a kérdések, ígérem, onnan is fogok majd idézni, és majd még megpróbálok esetleg leveled, de mondom, ha nem, akkor ne szontyolodjon el, aki levelet írt, nem dobom ki őket, gyűjtöm őket, és a következő műsorokban elő fognak jönni, és akkor most bekapcsolom az első hallgatót, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Vizi János vagyok. A következő problémakörrel szeretnék jelentkezni, és a szakértő úrnak a szíves értelmezési segédletét kérni. Megjelent a fűtési költségmegosztó rendszer kiépítésével, használatával kapcsolatos kormányrendelet, ez a 676-os. Ennek szellemében itt a 42 albetétes társasházunkban egy körlevelet kapott mindenki, abba a kormányrendeletre hivatkozva egyelőre előzetesen kérik, a radiátor darabszámokat adják meg, hogy hány tagú a radiátor, hogy öntött vas, vagy milyen minőségű, azt még egyelőre nem, de a radiátor számot kérik, hogy küldjék meg a közös képviselőnek. Most itt én a rendeletet tanulmányozva némi zavarodottságba kerültem, mert a 21-es paragrafusa arról szól, hogy azokban a társasházakban, mi is az vagyunk egyébként, és központi fűtésünk van, egy pár évvel ezelőtt két darab kondenzációs korszerű gázkazán került beépítésre. Gyakorlatilag a társasházunkban a légköbméter alapjáni elszámolási technika fut. Gyakorlatilag a közös költség több elemből áll, az egyik a fűtés.
Mi a kérdés?
A kérdés az, hogy a házunknak van egy 2016-os megújított SMS-e, és ott szabályozva van az, hogy a fűtésdíj elszámolása az a légköbméter bázisán történik, és itt én úgy értelmezem a rendeletben ennek a lehetőségét továbbra is megtartja, és ha ez így van, akkor nem feltétlen szükséges itt horribilis pénzekért radiátoronként fűtésköltség megosztó szerkezetet.
Katonyi úr már rázta a fejét közben.
Na tehát gyakorlatilag most beszélünk, három kormányrendelet jött december 29-én, ez a 676-os, amit ön említ a házközponti fűtésekre. Jött egy 677-es, ez a távfűtéses, tehát a szettáv, főtáv, vagy különböző szolgáltatók által távfűtött házakra, és van egy 678-as, ez meg a központi klímával rendelkező épületekre vonatkozik. Most a házközponti fűtéses és a távfűtéses jogszabályi rész közel azonos. Mi itt a lényeg? A lényeg az, hogy most már nincs választási lehetőség, nincs kérdés. A jogszabály meghatározza, hogy kell készíteni egy költségvetést, egy számítást, hogy mennyi megtakarítás várható a fűtési költség megosztóktól. Ezt egy önkormányzati jogszabály fogja meghatározni, ennek a százalékos értéket, azaz 0 és 1 között mond egy számot, hogy mennyi az a megtakarítási érték. És akkor ki kell számolni azt, hogy mondom egyszerűen. Tehát azt mondjuk, hogy egy éves fűtési díj 10 millió forint, és azt mondják, hogy 10%-a lesz a megtakarításnak, az 10 éven keresztül 10 millió forint megtakarítás jelent a társasháznak. De mondjuk csak az egyszerűség kedvéért. Ha maga a költségosztóknak a beszerelése belekerül mondjuk 3 millió forintba, és mivel egy távolvasásos gyűjtős rendszerről van szó, ezért ennek évente is van egy költsége, ami legyen mondjuk 300 ezer forint, az 10 év alatt 3 millió forint, belekerült a kivitelezés mondjuk 3-ba, ez 3-ba, az 6 millió forint, de a 10 év alatt várható megtakarítás 10 millió forint, ez azt jelenti, hogy nagyobb a megtakarítás mérték, mint a költség, ezáltal a számítás elvégzés követően egy éven belül mindenki köteles felszerelni ezeket a költségosztókat, vagy fogyasztásmérőket. Tehát itt nincs választási lehetőség, vagy akarom, vagy nem. Ha valaki ezt nem teszi meg, és a szolgáltató, főleg itt a távszolgáltató, a távfűtésre mondom, kér a közös képviselő nyilatkozatát, hogy milyen a hatékonysági mutató, és megtették-e, és eltelt az egy év, és nem tették meg, akkor 2,5-szeres fűtési díjat fognak fizetni a lakók, hogyha ezt nem csinálják meg. Tehát ez a jogszabály most nem választási lehetőséget, hanem kötelezettséget ad. A légköbméteres számítás is van benne, de az a büntető rész. Hogyha valaki megrongálja a távlóolvasát, bármit csinál, hogy kimeneküljön ez alól, akkor úgy van, hogy az átlagos fűtőérték, tehát átlagos fogyasztási érték a 2,5-szeres.
Normális esetben nem jutunk el eddig a légköbméteres
nem jutunk el, de most egy nagyon leegyszerűsítem, ez bonyolultabb, összetettebb. Tartottunk is februárban egy konferenciát erről, beszéltünk is akkor erről a dologról, de gyakorlatilag ez most így van, gyakorlatilag ez most élesedik be mindenhol folyamatosan, és most jönnek elő közgyűlésenként ezek a dolgok. Úgy látjuk, hogy az önkormányzati rendeletek még ebben az évben meg fognak jelenni, tehát az várhatóan ez év végéig meg lesznek. És az önkormányzat megjelenését számított egy éven belül kell ezeket a felújításokat elvégezni. Tehát ez a pillanatnyi helyzet.
Tehát itt a megtakarítás, amit említett, hogy az mondjuk egy épületnél 1 millió forint. Ez egy jelen pillanatban itt az én ismereteim szerint ez egy ilyen dodomai dolog, mert a kondenzációs kazánra, amikor áttértünk, akkor tényleg készült egy olyan költségszámítás, hogy az akkori meglévő gázkazán hoz képest mit hoz nekünk a kondenzációs kazán használata megtakarításként, és hát ezt utólag tudjuk konstatálni, hogy hát olyan 80%-ban igaz az, amit annak idején előzetesben prognosztizáltak. De hát itt a költség megosztásnál, hogy miből, milyen bázisból kiindulva lehet majd kalkulálni, és abból hogy lehet egy megtakarítást
mondok egy
előre. Mondok egy példát, hát ez egy elég dodonai.
Tehát mondok, igen, egy példát, ami konkrét és tényszerű. Tehát 58 házat vizsgáltunk meg. Ezben az 58 házban volt, ahol már voltak fűtési költségmegosztók, volt, ahol nem. Ezt az 58 háznak megnéztük a fogyasztását, az összfogyasztását. Leszámítottuk, igen, egy-egy lakásra lévő fogyasztást, és azt tapasztaltuk, hogy átlagosan 20%-kal kisebb a fogyasztás azokban a társasházakban, ahol fűtési költségosztó van. De ez nagyon egy általános, mert nem, sok mindent nem vittünk figyelembe, elhelyezkedés, szigeteltséget, egyéb dolgot, de általában ezt lehet mondani, hogy egy olyan 20% körül volt. Ez nem egy olyan energia megtakarítás, vagy felújítás eredményez, hanem egy önkéntes megtakarítás, mert az emberek, hogy látják, hogy mennyit fogyaszt a szomszéd, mennyit fogyasztok én, és látja, hogy a szomszéd kevesebbet fogyaszt, tehát lehetne kevesebből is ezt megoldani, akkor megszűnik az ablakon kiengedett hő, jobban fog ez, igen, működni, igen, ez a dolog. Igen. Tehát azért fog csökkenni a fogyasztás, mert az emberek önmaguktól visszább veszik a fogyasztás azokban az épületekben, a fűtési költségosztóban.
Köszönjük szépen, hogy telefonált, 24 06 953, 24 07 953, lehet folyamatosan telefonálni, kis türelmet kérek a következő hallgatótól, mert ahogy ígértem, most jöjjön a Viber. Azt írja egy hallgatónk, hogy az ezt megelőző műsorunkban panaszkodott, hogy egy 154 lakásos társasházban nem kaptak közgyűlési határozatot. Mint írja, hát csoda történt, 23. május 12-eit megkaptuk 2024. február 27-én. Ekkor tudtuk meg hivatalosan, mennyi lett a közös költség, hogy nem fogják a saját bekerített kertünkben a füvet levágni, locsolni, az előkertünket gondozni. Ezt a lakók majd maguk végzik, mindez a takarékosság jegyében történt. Megtudtuk, hogy mindezt a megjelent lakók 21%-a megszavazta egyhangulag, igen, ezt úgy, hát akkor ez van.
21% volt ott, és ők egyhangulag ezt emellett döntöttek, így van.
Akkor ezzel sajnos
el kell menni egy közgyűlésre, hogy valaki, igen, hatni akar a dologra, csak ha ott van, akkor tud hatni rá.
Igen. Azt meg, hogy ekkorát késett ez, hát az egész, ezt meg beszéljék meg, mert akkor a közös képviselő.
Ez 8 napon belül kell megküldeni. Igen, közülés követően 8 napon belül.
Kimondhatjuk, hogy itt volt.
Egy icipicit azért javítsunk. Tehát az, a törvény azt mondja, hogy a közülési határozatokat ki kell függeszteni a lépcsőházban. Ettől eltérni csak akkor kell, hogy az SMS más mond. Tehát általában az SMS-ekben ezt úgy határozzák, hogy mindenkinek meg kell küldeni. Maga a törvény alapesetben csak azt írják, hogy a határozatokat ki kell függeszteni a lépcsőházban. Tehát nincs olyan kötelezettség, hogy minden jegyzőkönyvet így meg kell küldeni. Köszön, tehát ez megszűnt. De hogyha az SMS-be beleteszik azt, hogy mindenkit értesíteni kell. Mi azt szoktuk javasolni, és mi azt is csináljuk sok helyen, közös képviselők többség azt csinálja, hogy megküldjük a teljes jegyzőkönyvet. Igen. Sokszor még a jelenléti ívvel is, hogy lássák, hogy kik voltak azok, akik közgyűlésen ott voltak, de ez nem kötelező. A kifüggesztés a kötelező. Igen. És sokan úgy elmennek a fali újság mellett, hogy észre se veszik.
Jó, akkor jön a következő hallgató. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok! Kérdésem a következő, hogy társasházoknál van-e rendelet, szabályozó-e rendelet, hogy milyen biztosítást kell kötni központilag, tehát a társasháznak, és ha igen, akkor ebben mi van benne? Mit kell belevenni a társasháznál? Ez ugye azért lehet fontos nekem például most, hogy ha van ilyen, akkor mi az, amit még esetleg külön egy a most kedvezményesen megköthető lakásbiztosításnál esetleg külön belevegyek, vagy ilyesmi.
Igen, most tehát, van váltási kampány.
Igen, igen, tehát minden egyes biztosítónál van egy általános társasházi alapbiztosítás, ez szinte mindenhol egyforma, benne van minden olyan, ami lényeges, most hosszú lenne ezt elmondani. Nincs ilyen kötelezettség. Ezt a kötelezettséget az SMS-ben lehet meghatározni, vagy közgyűléssel lehet dönteni, hogy megköti a társasház ezt a biztosítást, hát de ajánlott, hogy minden társasház kösse meg. Az a lényeg, amikor ön a biztosítását egyénileg tervezi, kérje el a közös képviselőtől a biztosítási kötvényét a társasháznak. És ott rajta van a kötvényszám, a kötvény, és hogyha megvan, hogy melyik cégnél kötötték, akkor a biztosítási ügyintézője már tudni fogja, hogy ebben mik vannak benne. Tehát akkor a kötvényt elkéri, mert a kötvényben lehetnek kizárások, egyebek. Ez teljesen, ezt nyugodtan el lehet kérni a kötvényt, és a közös képviselőt el kell kérni, oda kell vinni, odaadni az özletkötőnek, és már is tudni fogja, hogy mit nem kell neki az önébe belépíteni.
A lényeg az, hogy nincs kötelezvény a társasháznak, hát, de ha van,
nincs,
akkor meg el kell.
Így van.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönöm. Illetve hát itt hívom fel a hallgatók figyelmét, hogy minden reggel 8.55 és 9 óra között biztosítás klubba, klubrádióban érdemes azt is hallgatni, abban is rengeteg jó információ elhangzik. 24.07.953, 24.06.953, és akkor újabb levelet fogok felolvasni. Azt szeretnék kérdezni, hogy a társasház alapíthat-e alapítványt vagy egyesületet, és fogadhatja az 1%-ot, az nem akadály, hogy rendelkező abban a házban lakik, amely javára rendelkezhet, egy vagy több ház tartozhat hozzá?
Hát én ez jogász kérdés, jogászok, de szerintem társasház nem hozhat létre alapítvány, mert a társasházi törvény azt mondja, hogy a társasház jogokat és kötelezettségeket vállalhat tevékenységi körén belül. Tehát ami közvetlen,
tehát ez nem egy tevékenység,
és nem tartozik az üzemeltetés az alapítvány létrehozása, szerintem ebből kifolyólag nem hozhat létre alapítványt, egyesületet, semmit, egy társasház.
Akkor ezt majd, amikor Nagy Zoli lesz, akkor is megkérdezzük.
Egy társasház. De hogyha több társasház összefog és azt mondja, hogy akar egy egyesületet létrehozni, vagy valamit, az megint más kérdés, mert ott is azt kell vizsgálni, hogy mi az egyesület célja. Hogyha az egyesület célja megegyezik a társasházak céljával, ott már lehetőség van szerintem rá. Nem nagyon van ilyen, azért tudom mondani, hogy 10 házas, társasházas lakóparkba próbálunk egy egyesületet létrehozni, és a jogászok megkérdezték a hivatalt, hogy hogy lehet ez, meg mint lehet, hogy van-e példa rá, mondták, hogy még nem nagyon látnak precedens rá, de elvi kizárást nem látnak benne, hogy létre lehessen hozni ezt.
24.06.953, 24.07.953 lehet folyamatosan telefonálni, és akkor most jöjjön a Viberről egy kérdés, mert ide is folyamatosan érkeznek. Szükséges 7 lakásos házban társas házat alapítani?
Igen.
Igen. És mi a retorzió, ha nem?
Ha valaki pert indít a tulajdonosok ellen, és a bíróság megítél, ebből kifújlak valamit. Sajnos, vagy szerencsére, nem is tudnám, melyik a jogkifejezés, a társasházi törvény ebben retorziót nem foglal. Hát annyi van, hogy ingatlan értékesítéskor nem fog tudni kedvezményes hitelt kapni, mert nem szabályozott a működés, mindenki egy tulajdonlapon van rajta, tehát van hátránya. Uh-huh. Tehát joghátránya van több helyen, de retorzió oldalas nem nagyon van a dolognak. Csak joghátrányokat szenved el, aki így működik.
Jó, és akkor szintén Viber, társasházi tulajdonosok alapító okiratban rögzített elővásárlási jogáról értesítés csak térítvevényes levéllel történhet?
Egy jogász kérdés, Isten igazából, de igen.
Jó, oké. Aztán...
Bocsánat, egy pillanatra, itt még térjünk vissza. Igen. Amennyiben még, tehát olyan teremgarázsban, ahol a teremgarázsban egy helyrajzi számon van 150-200 darab parkolója, és a parkoló helyek kerülnek eladásra, abban az esetben van egy egyszerűsített hirdetményi lehetőség, uh-huh. ami nem kötelező, csak lehetőség, hogy a közös képviselő útján is meg lehet hirdetni ezt. Ennek is szabályai vannak, 3 évig felel érte a közös képviselő, ezért díjat is kell fizetni értelemszerűen, mert ez egy felelősségi járó okmányol, irattározással járó dolog van, de ez egy leegyszerűsített eljárás töredéke lenne annak, mint hogyha minden egyes társtulajdonost értesítenének. Na, lehet, hogy emiatt merült fel ez a kérdés, mert ez a jogszabály bejött.
Jó. 24.06.953, 24.07.953 lehet folyamatosan telefonálni. Van is egy hallgató, akkor kapcsoljuk is rögtön. Jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Sarovszky János vagyok.
Parancsolja!
Kérem szépen, érdeklődni szeretnék, hogy a társasház közös villanyhálózatának, illetve közös gázvezeték hálózatának felülvizsgálatára milyen jogszabályok és mik vonatkoznak, tudnak-e erre nekem választani?
Hát az elektromos hálózatra az általános szabály 6 év, most egy pici változás volt benne, visszajött, hogyha nagy fogyasztás és nagyobb terheléses rendszerek vannak, akkor 3 év, tehát a felülvizsgálati kötelezettség régen 6 évvel volt, de most bizonyos esetekben ez lement 3-ra. A gázhálózat felülvizsgálati határidő 10 év. Tehát 10 évente kötelező ezt megcsinálni.
6 év, 10 év.
Meg 3, ne felejtsük el 3-at sem, mert van bizonyos esetben a társasháznak az elektromos felülvizsgálatot 3 év. De van még villámvédelem, meg egyéb nagy teljesen, ez egy összetettebb dolog tud lenni.
És ki kezdeményezi, ki rendeli ezt el? Vagy
ezt a közös képviselő kezdeményező, ő rendeli meg. Ez az éves kötelező, időszakos kötelező felvizsgálatokhoz tartozik, ezt be kell tervezni az éves költségvetésbe egy költséggel, és utána a közös képviselő automatikusan kell, hogy intézze. Tehát erre nem az van, hogy külön minden egyes alkalommal egy-egy közgyűlés, hanem a gyakorlat az szokott lenni, hogy az éves költségvetésbe beállítják egy összeggel. Aki korábban csinálta, általában ugyanazt azzal viszik végig, vagy egy ilyen, van, aki ezzel foglalkozik azokkal együtt, de van egy nagyon fontos dolog benne, hogyha ez a felülvizsgált hibát állapít meg, azt 30-60 vagy bizonyos időn belül, napon belül, vagy izén belül helyre kell állítani, és utána egy visszaellendezést kell csinálni, mert hogyha a katasztrófa időben kijön, és megállapítja, hogy hibát 1-es, 2-es, 3-as kategóriába esélte azonnali 30 napon belül később javítandó hibákat állapít meg, és azt nem csinálják meg, akkor büntetés lesz belőle. Tehát nagyon oda kell figyelni erre.
Köszönöm szépen, köszönöm a választ.
Köszönjük szépen.
Viszont
hallásra 24-06-953, 24-07-953. Valaki azt írja nekünk, hogy alapítványt egyesületek, magánszemélyek alapíthatnak, az egy társasházban területen lakók létrehozhatnak helyi közösséget fejlesztő egyesületet, ami foglalkozhat a helyi környezet és kulturális értékekkel.
Igen, de azt nem a társasházhoz létre.
De így van, tehát ezt magánszemélyek, ezt hallgató, hogy ezt
magánszemélyek hozzák. Én arról beszéltem, amikor egy területen több társasház, és szerint a magánszemély jellegű, mert a társasház bizonyos tekintet magánszemély jogalanyként működik sokszor. Tehát ezek a társasház közösségek is egy közös cél érdekében hétrehozhatnak egy területen, mert most a nagy lakóparkok esetében sokszor egy helyrezi számon több épület is van, több társasház is van, és ott érdekük az, hogy azt a területet rendezzék valahogy, és ezért ilyen egyesületi formában, vagy már bármilyen más ilyen jogi formát, de mondom, ez inkább jogászokra tartozó kérdés.
Nagy Zolival vissza fogunk erre térni, 24-06-953, 24-07-953 lehet telefonálna is, de jönnek a Viberre is folyamatosan a kérdések. Azt kérdezi a hallgató, hogy van-e jogom szagelszívót vezetni a közös szellőzőbe, a záró szinten lakunk, kicseréltük a konyhát a fürdőszobával, 4 emeletes panelházban lakunk.
Nincs. Tehát gyakorlatilag ez a rendszer egy együttműködő rendszer, és abban a pillanatban, hogyha valaki egy túlnyomásost idéz elő bármelyik szakaszán ennek, ott egy légdugó keletkezik, és ennek következtében szagok kifelé fognak, mert nem tud milyen, tehát a központi húzatot nem lehet megszüntetni. Vannak bizonyos lehetőségek, megoldások, műszaki megoldások, ha ennek megfelelően csinálják, hogy ne zavarja a többiek szellőzését, akkor megoldható. De ez plusz költséget jelent, terelőket jelent, tehát ez
összetett. Azt neki kell fizetni,
akinek az érdekében ez készül.
24-06-953, 24-07-953 és a Viberre is folyamatosan lehet írni. Azt kérdezi a hallgató, hogy egy lépcsőház vagy társasház közösen használható, bérbeadható helyiségét használhatja a közös képviselő saját célra, annélkül, hogy egyeztetett volna a lakóközösséggel.
Hát ha nem kérik számon, és nem fogják rajta kérni, akkor használja. Mint bármelyik tulajdonos. Tehát ez mindig közösségi kérdés. Tehát egy közgyűlés előtt akkor ezt érni kell, egy kezdeményezni kell egy közgyűlést ebben a napirendben, értelemszerűen, tehát gyakorlatilag ugyanúgy vonatkozik rá közös terület használat, SMS-ben, közgyűlésen kell dönteni róla, és úgy lehet megoldani.
A lakásszövetkezet küldött gyűlése felemelte a közös költséget, erről egy egyoldalas tájékoztatást adtak szóról a formájában, kértem a jedzőkönyvet, de azt nem hajlandó a e-mailben megküldeni a fenti szabályra, és itt most hivatkozik a lakásszövetkezeti tag alapvető jogaira utaló szabályra a hallgató, hogy erre hivatkozva nem kapták meg, bemehetek és kijegyzetelhetem, de másolatot nem adnak, miért nem lehet kitenni a honlapra, az átláthatóság így nagyon korlátozott, ez hangban van a társasházi törvénnyel?
Hát nincs, mert ez egy lakásszövetkezet, ez lakásszövetkezeti törvénnyel lesz összhangban. Tehát a kettő az nagyon különböző. Tehát két törvény van Magyarországon, a társasházi törvény, a szövetkezeti törvény, a lakásszövetkezeti törvény. Most a lakásszövetkezeti törvény is megvan, hogy a közgyűlés, a küldőgyűlés eredményhez hirdetmény útján kell megtenni, de az én véleményem szerint, ha valaki kéri a jegyzőkönyv másolatát, azt ki kell adni a másolati költségek megfizetése mellett. Ez nem tagadható meg. Mm. Meg lehet, de hát az nem jogszerű. Így. Most azt mondani, hogy e-mail, ez is lehet, de...
Ezt is írja hallgató, hogy idéz ebbe a törvényből, hogy a másolati költség megfizetése mellett
ez
másolatot kérje.
Ez ugye a lakásszövetkezetnél is ugyanígy megvan.
Tehát magyarul joga van hozzá.
Van, joga van hozzá. Általában azokon a társasházakon a honlapjuk van, van ilyen szolgáltatás, külön cégek biztosanak ilyen szolgáltatás, hogy elnézést, ott automatikusan fölteszik ezt.
Közgyűlés elmaradása esetén a jegyző által lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárás milyen eredményt hozhat?
Hát kötelezheti a közös képviselőt arra, hogy hívjon össze közgyűlést, egyszer, másodszor meg pert indíthat. Tehát bírósági pert indíthat, vagy a társasház, vagy bárkivel szemben. Itt is kötöttek azért a keretek, de Isten igazában a bíró, a jegyző pert kezdeményez, feljelentést csinál, kezdeményezhet mindent.
Na, akkor most még jöjjön egy levél, mert úgy látszik, hogy akkor ez bele fog férni. Azt mondja, hogy... 3 hónapnyi közös költségnél nagyobb összeg befizetésével elmaradókat késedelmi kamattal lehet ellenni. Ennek mértéke a PTK szerint a naptári fél év első napján érvényes egybanki alapkamat. Ez a mérték nem kényszeríti a késlekedőket a befizetésre, írja a hallgatónk, mert ennél nagyobb kamatot tudnak elérni más befektetéseikkel. Kérdés, lehet-e, jogos-e a PTK szerinténél magasabb kamatot kikötni az SMS-ben vagy közgyűlésen?
Hát SMS kell hozzá, nem közgyűlés, tehát SMS kell hozzá. Hát itt, hogyha a bíróság után ezt elmeszeli, akkor meg felesleges. Én azt mondtam, hogy nem kell. Ez most ez a kamat most is magas, tehát 11,5% hát meg 13,5% volt.
Magas az alapkamat egyelőre.
Például az általunk kezelt társasházakban is éveken keresztül, mert a vírus idején egy kicsit törölték is ezeket a késedelmes dolgokat, utána olyan alacsony volt a jegybanki alapkamat, hogy nem volt értelme kiterhelni egy kamat terhelés, mert a kamat terhelés meg a számítás többe került volna, mint a befizetendő kamat. De most azt tapasztaljuk, hogy az egy hónapot meghaladó közös költség tartozások olyan 2-3 hónap, ennek az összejön egy társasház esetében 50-60-100 000 forint kamatbefizetési kötelezettség is, és gyakorlatilag a gyakorlat az, hogy az éves beszámoló közgyűléssel egyidejűleg kell az előző évi kamattereket meghatározni, vagyis nem kell, lehet meghatározni, és ebben az esetben ott kell előírni. Ennek a módjáról az SMS-ben kell rendelkezni. Tehát az SMS-ben kell meghatározni, hogy a késedelmi kamatot milyen türelmi idővel, hogy számítják, és mikor kell beterhelni. Tehát, és itt az SMS az irányadó ebben.
Na, ilyen írásos műsorunk van, mert inkább írnak a hallgatók ma, mint telefonálnak, abból viszont van sok, de azért mondom a telefonszámot is, 2406953, 2407953, és akkor még folytatom ezt a levelet, mert ebben még vannak kérdések. Egyes közszolgáltatások díja csak a lakosság számára kedvezményes, a nem lakossági fogyasztók számára magasabb, sok lakásban van bejelentve a lakó egyéni vállalkozásának vagy cégének székhelye, de ott csupán az iratai tárolja, egyébként a lakását csak lakás célrája használja. Nyilatkozhat-e a tulajdonos, bérlő, lakó, használó arról, hogy a rezsi csökkentésre milyen minőségben jogosult, nyilatkozhat-e úgy, hogy az albetét nem szolgál vállalkozási célokat, és az ingatlant csak természetes személyként használja?
Hát azt mondanám, hogy ebben nincs jogegység Magyarországon, tehát minden városban picit másképp, Budapesten meg teljesen másképp gondolkodnak ebbe a kérdésbe. Alapvetően nyilatkozhat, én nekem az az álláspontom, hogy bárki, aki nyilatkozhat, hogy székhely, de gyakorlatilag vállalkozási tevékenység ott nem folyik, sokszor az iratait se őrzett, mert a könyvelőnél van. Igen. Tehát ez csak lakásként működik, vagy mit tudom én, a cég tulajdon a lakás, de az ügyvezetőnek adja, mint szolgálati lakást adja ki. Tehát ez a nyilatkozat lemehet. Van egy másik lehetőség is, ami azt jelenti, hogy megosztást lehet mondani, tehát a szolgáltatónál elvileg be lehet jelenteni egy olyan megosztást, tehát fizetési megosztást, hogy azt mondjuk, hogy a lakás 30%-a irodaként működik, ezért a költségek 30%-át kérjük rezsicsökkentettel. Lehetséges ez a variáció.
De hogy ha ezt kérjük, akkor ez adható, gondolom, tehát nem kötelező a szolgáltató részéről ez.
Nem tudok rá most mit mondani, mert egyszerűen nem látom át a dolgot. Tehát nem látom át, hogy egyes városokban így működik, más városban az egészről nem is hallottak. Az az érdekesség, hogy egy helyen ez így elindult, és így felmerült, és épp ma beszéltem, ez vidéken van, de hogyha egy budapesti cégnek egy vidéki könyvelője van, a vidéki könyvelő értesíti, hogy a városban mi van, és akkor nézd meg, Budapesten az életükben nem hallottak erről. Tehát ez nagyon-nagyon pillanatnyilag a szolgáltatásoknak a legnagyobb problémája a társasházkezelés szempontjából az, hogy nincs jogegység Magyarországon. Tehát magában a szemétszállításban is ellentmondások vannak, borzasztó ellentmondások vannak. Budapesten nem hajlandók kedvezményeket figyelembe venni, vidéken megadják a kedvezményeket, amit a hulladékgazdálkodási törvény előír például. Az áramszolgáltatásnál olyan határok vannak benne, amit már túllépett a világ, 363 amper egy társasházna már csengetésre se elég lassan. Tehát egy nagyobb épületnél nem megy. Tehát maga ilyen, és most pillanatnyilag valószínűleg a kérdés, hogy ott mert a vízműveknél van elég nagy nyomás a társasházak felé, egyes vízművek kezdték kiértesíteni a tulajdonosokat ott, ahol székhely van, hogy nyilatkozzanak, hogy ott van-e tevékenység, vagy nincs. Vagy megosztást akarnak, nem. Mert tudom, nem akarom most a városokat reklámozgatni, hogy melyik városokban történt ez meg, de ez megtörtént több városban. És legnagyobb gondunk például az, hogy egy új társasháznál, amikor be akarunk egy új társasházat venni, mondjuk egy vízműhöz, és ott vannak üzleti ingatlanok. De gyakorlatilag nem tudunk halmérősíteni, mert meleg vizet is szolgáltatnak, amit a hidegvíz szolgáltató nem akar befogadni vidéken. Budapesten befogadják, vidéken nem fogadják be. És akkor már megint jön a probléma, hogy az egész társasház nagy fogyasztói díjtétele leesik, vagy hogy lehet megosztani. Most is mennek ezek a viták, egyeztetések a szolgáltatóval. Sajnos ez országosan nincs teljesen és egyértelműen korrekten meghatározva.
Akkor egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Halló!
Kezdj Csokkola!
Tudjára vagyok, nem tudom én vagyok-e a vonalban.
Igen. Ön van.
Akkor mondanám, két különböző társasházzal kapcsolatban van egy-egy szerintem elég rövid kérdésem. Az egyik az, hogy mit tudhat a társasházak lakóközössége tenni annak érdekében, mert kettőben is, amit ismerek, elképesztő körülmények között folyik szerintem rosszul ez az egész társasházi móka. Az egyikkel főleg az a bajom, abban én lakom, hogy nem lehet tudni, hogy mikor lesz a következő társasházi közgyűlés, miről fog szólni, csak nagyon későn, nagyon kevesen jönnek, én egy olyan házban lakom Óbudán, ami 6 lépcsőházas, 10 emeletes lakásonként 3 lakás, és hát azt hiszem 20 fölött nem nagyon szoktunk lenni, egyszer fölmerült, hogy hú, belekezünk valami óriási felújításba, én 12. éve lakom itt, a régebben itt lakók mondják, hogy ez elég sűrűn előjön, aztán nem történik semmi, annak nyilván oka van, nyilván nem, de azt gondolom, hogy ez az egész ma, hát én nekem nincs országos áttekintésem nyilvánvaló, elképesztően rosszul működik, de hogy, és néha a klubrádióban hallom, hogy készül valami új törvény, egyebek, amit nyilván én, mint egy matematikatanár nem fogok megérteni, mint ahogy ilyen szabályokat hozó gondolom, már koszinusztétellel nem foglalkoznak, de úgy gondolom, hogy ezzel valamit tenni kellene, tudom, hogy a jelen körülmények között ez nagyon nehéz. A másik pedig az egy rokonom lakta azt a lakásrészemet elég sokáig, és azt hiszem 81, 82, 83-ban már nem tudom, papírokat kéne elővenni, amikor a társaság megalakult, már akkor képtelen körülmények között, de nem akarok hosszan erről beszélni. Csak egy mondatot, hogy volt olyan társasházi közgyűlés, ahol kb. Fél óráig, de lehet, hogy hosszabb ideig, azon folyt a vita, amikor még nem voltak lakásonként vízfogyasztást mérő órák, hogy azt is meg kell nézni, hogy egy lakásban hányan laknak, van-e kutyájuk, mert biztos azt is hürdetik, és ezt szerint kell arányosan szétosztani. Hát aztán végül nem lett belőle semmi szerencsére verekedés sem. A jelenlegi közös képviselő elég furcsa módon a kitűzött határidőn túljelentkezett a lakók egy részének biztatására, aki szerintem igazából nem hozzáértő, szerencsére van egy olyan gondnok, aki viszont sok mindent meg tud oldani, amennyire én meg tudom ítélni. És a múltkor a gondnoknak elmondtam, hogy miért teszi azt a közös képviselő, hogy elmondja a határozati javaslatot, nem abban a sorrendben, ahogy az a meghívóba szerepel, majd ahogy végigmondta, föl se ajánlja, hogy van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, megjegyzése, szavazzunk. Az első kérdése az, hogy ki nem ért vele egyet. Hát mire megtalálom én a papíron, 81. éves leszek rövidesen, addigra ez a szavazás le is bonyolódik, szerintem sokan vannak itt is az arány nagyon csekély, körülbelül ugyanolyan, csak más megosztásban, mint amit az előbb mondtam. Utána ki az, aki tartózkodik, még mindig egy csomó ember nem tudja, hogy na most akkor miről is kéne döntenie, és megállapítja, hogy tehát egyhangúan elfogadták. És amikor ezt a gondoknak elmondtam, akkor azt mondta, hogy nem mindegy, hogy milyen sorrendben, ugyanezt elmondtam neki is, és ő levonta szerintem, hát majd most előbb-utóbb remélem ez közgyűlés, hogy ott megpróbálok ezügyben nyilvánosan is megszólalni, de hogy elnézem, nem sok esélyem na, van, hogy változzon a helyzet.
Rengeteg kérdést kaptunk tulajdonképpen.
Mi van, hogyha nem engedi be az a lakó?
Tessék várni. Ne megyünk tovább, mert borzasztó sok kérdést kaptunk már így is. Így szerintem induljunk el a végéről, hogy milyen, ez érdekes, hogy milyen sorrendbe kell feltenni a kérdéseket.
Nincs ilyen kötelezettség a sorrendre. Gyakorlatilag azért szokták kérdezni, hogy ki van ellene, mert könnyebb megszámolni azt, igen, a pár embert, aki ellene van, gyakorlatilag kitartózkodik, és utána, náluk aki marad, az így lenni. Na most, aki nem tud odafigyelni a közgyűlésen, és nem marad, annak meg jelentkezni kell, és jeleznék, hogy bocsánat, én még nem értem a kérdést, lassítsunk, álljunk meg. Tehát nagyon sok múlik a maga a közös képviselőnek a stílusán, hogy vezeti a közgyűlés, hogy próbál, hogy irányítja, mert a közös képviselőnek vezetni, irányítani kell a közgyűlést, de oda kell figyelni a tagok, a tulajdonosoknak a reakcióira, a hozzászólásaira is. Tehát ezen múlik, de nincsen előírás, hogy igen, nem. Mondom, azért szoktuk ezt a gyakorlatot követni, mert nagyon kevesebb van általában. Leges meg a tartózkodás, és ez könnyebb lekövetni, mint számolgatni az összes többit.
Hát egyébként én ugye legendásan olyan házból érkezem, mindig elmondom, ahol ilyen 4-5 órás, sőt több mint 5 órás közgyűlések szoktak lenni, úgyhogy én azt nagyon támogatom, hogy így aki vezeti ezt az egészet, az valahogy korlátozza a hozzászólásoknak az időtartamát, és valahogy így mederben tartsa ezt, mert...
Igen, azt szoktam mondani, hogy a közgyűlésen, hogyha nagyon elúszik egy közgyűlés, akkor senki nem fog a határozatokra emlékezni, csak arra, hogy mind ment a vita. Mert a végén születik egy határozat, és az lenne, hogy azt legalább 2-3-szor elismételni, hogy az maradjon meg az emberekben, ami valóban megszületett, ott ne azon, amin egész nap vitatkoztak. Hölgynek volt még egy kérdés, arra szeretnék utalni, a társasházi törvény előírja, hogy minden év május 31-ig meg kell tartani a beszámoló közgyűlést. Ez a kötelező, ez az egyszeri kötelező közgyűlési kötelezettség van. Itt a beszámolót és a költségvetés mindenféleképpen napirendi pontra kell vetni, és ez az, ami kötelező, tehát mindenki tudja, hogy május 31-ig lesz egy ilyen közgyűlése. Én azt javasolnám, hogy az év elején még írásba forduljanak a közös képviselőhöz, jelezzék, ha mármilyen más témát is szeretnének, hogy ez január 31-ig beérkezik általában, akkor ez föl tud kerülni erre a listára, tehát akkor megoldható ez, hogy bekerüljenek ezek a kérdések. Ezen kívül akkor tartsuk a társasház közgyűlést, hogyha valami olyan programja van, amit szeretne megvalósítani. Most tényleg van olyan, hogy egy társasház éveken keresztül nem tud felújítani, mert a tulajdonosok mindig leszavazzák ezt a kérdést, és mindig a közös képviselő csapódik vissza, hát azért, mert nem tudta megoldani, hogy igennel szavazzanak. Hát nem tudja sokszor megoldani, hogy igennel szavazzanak. De mondom, nagyon sok múlik a tulajdonosokon és aktivitásukon, tehát... hogy mennyire szeretnék
ezeket. Igen, mert akkor, hogyha elmegy 20 ember egy, nem tudom, 600 fős házból, akkor ők 20-an döntsék el.
Aztán egy többi... ember megy, elvileg az is. Ment egy jogalkotókkal, 2017-18 ment egy egyeztetés, és próbáltuk elérni azt, hogy közgyűlés akkor már meg lehessen tartani, 10% legalább jelen van, és ne lehessen közgyűlés még ismétlő se tartani, ha nincs ott a 10%, hanem akkor újra ki kelljen írni ezt a közgyűlést, de hát itt vannak a alaptörvényben, meg a PTK-ban alapvetően jogok, amiket nem szabad sérteni. És az egyesület joggal kapcsolatosan fölmerült az, hogy sajnos ez nem megy. Tehát ki kell írni az 50%-at, az ismétlés az meg korlát nélkül, de vannak minősített döntések, amihez meghatározott tulajdoni hányat kell, és közgyűlés meg se lehet kezdeni, addig, míg annyian nincsenek a közgyűlésen. Tehát ez laza egy keret látszólag, de azért ez egy elég nagy terhet is tud jelenteni.
Az áram és villany felül, vagy villám felül, és volt szó, igen, villám felül is állatott a három éves, tehát ez a három éves kötelezettség, ez a lakásszövetekre,
szövetkezetekre is. Ez épület, minden épület, mindenre, minden, ez épület típus.
Jó, 2406953, 2407953, és akkor egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretnék érdeklődni, hogy egy 130 lakásos társasházba közgyűlésre a felesse jön el. Lehet-e az, hogy akkor ez a pár ember, aki ott van jelen, vagy illetve meghoz meghatalmazást, hogy az megszavazzon egy nagyobb emelést például a közös képviselőnek?
Rövid válaszom azt, hogy lehet, és majd a kaplonyú elmondja a részleteket.
Teljesen természetes, az egyszerű határozati javaslat, döntést igénylő kérdésekben az ismétlő közgyűlésen jelenlévő 50% plusz egy hozhat bármilyen határozatot. Ha már 50% ott van, az nem rossz arány. Különben.
De hát nincs ott az 50%. Hát,
de ha megismételtem már azoknak a többsége kell, tehát ott lehet három, ahogy erről beszéltünk is, hogyha ott vannak ketten, akkor ők is eldönthetik a megismételt közgyűlésen.
Tehát a megismételt.
Köszönöm szépen, viszont
köszönjük szépen. Hát igen, és akkor általában az szokott lenni, ez is saját tapasztalatban mondom, hogy nagyon sokáig tényleg csak egy, mit tudom, 600 fős házból eljárnak 20-an, ők doznak döntéseket, majd utána egyszer csak kitör a forradalom egy idő után, hogy na de hát ez hogy merték? Hát tetszettek volna.
Hát ez gyakorlatilag eljönni, úgy szokott lenni, hogyha valami olyan döntés születik, ami utána csípi az emberek hát, szemét.
De hogy megemelik a közös költséget, vagy ilyen.
De hát azért van a társasházi törvényben az a szabály, hogy a meghívóban nem szereplő kérdésekben nem lehet dönteni. Tehát amikor megkapja valaki a meghívót, és látja, éves beszámoló, költségvetés, benne a közös költség, ott van a tervezet is, ott kéne legyen mellette, látja a tervezetet is. Csak nem veszi figyelembe azt, hogy a közgyűlésnek joga van módosítani ezen a tervezeten. Mert azt mondja, a közgyűlés nagyon sokszor előfordul, de felújítás alapot emeljük fel 100%-kal, mert ha akarunk valamit csinálni, pénz kell. Hmm. És akkor a közgyűlés 100%-kal megemel a felújítás alapot, ami mondjuk 3-4 ezer forint helyett lesz 6-8 ezer forint. És akik nem jöttek el, felháborodnak, hogy ezt nem látták benne. Hát persze, mert ott joguk van ilyen észrevételt, módosítást tenni, de maga a téma ott van, tehát akkor el kéne jönni. És az a legborzasztóbb, amikor az ember leüli, ezek az emberek beszélni, hogy szükség van erre a pénzre. Hát igen, azért kellene ez a pénz, de hát azért, ha ott lettünk volna, más mondtunk volna, de akkor is megszavaztuk volna. Szóval nehéz, ez nem lehet. Tehát azt vegyék a tulajdonosok nagyon komolyan, hogy amit megkaptak meghívót, nem csak az lehet a válasz, ami közgyűlési határozata javaslat van, hanem attól el is térhet, főleg a költségvetés oldalon. Közgyűlés emelhet, csökkentet, változtathat ezen. Bele is szoktuk írni, hogy ezeken a tételeken a közgyűlés változtathat. És ezért is én nem szeretem azt a közgyűlési határozatot javaslatot, amikor tételesen le van írva. Ilyenkor, hogy mi határozott majd. Ilyenkor mi úgy szoktuk fölvenni, hogy költségvetés megvitatása, benne a közös költség, az éves kiadások, amit a közgyűlés a tervének függvényében módosíthat. Ezen ön akkor tud csak módosítani, hogy ott jelen van. Tehát fölhívjuk el, igyekszünk fel, nem mindig tökéletesen, de igyekszünk felhívni rá az emberek figyelmét.
Akkor egy újabb hallgató. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Kokai Tibor vagyok. Adott egy háromszintes, 60 lakásos társasház, és egy vállalkozó az üzletsorból a lapos tetőre részt telepakolt a napelemmel, úgy, hogy közgyűlés nem lett összehívva. Tehát szavazás nem történt. Ő aláírásokat gyűjtött személyenként, de azt nem tudja a közös képviselő sem, hogy mennyi lett az aláírás, tehát 51% meglette, és hogy mi kérhetünk egy bérleti díjat ezáltal, hogy ő telerakta a tetőt, valamint, vagy azt beszéltük, most volt egy közgyűlés, hogy takarítást kérünk tőle évi 2 alkalommal. Annyi igazság még hozzátartozik, hogy egy főkábelt újra kicserélt a földszintől a tetőig, tehát emi a amit jóvá hagyott a közös képviselő. De így döntés nem történt volna.
Ez érdekes.
Hát gyakorlatilag az írásos ilyen véleménybekérés nem helyettesíti a közgyűlési határozatot. Tehát az nem közgyűlési határozat, ez egy felmérés. Egy népszavazás jellegű felmérés, de nem közgyűlési határozott minősít. Bérleti díjat kérhetnek a terület használatért, főleg azért, mert a napelemnek a teljes haszna, a hozadéka a vállalkozói, az övé lesz. Tehát így van. Amit kicserélt gerincvezetéket, az nem jutalom a társasháznak, az azért cserélte ki, mert neki a napelem ellátásával szüksége volt, enélkül nem tudta volna megoldani. Az ilyen típusú felújításokat, amikor valamelyik albetérnek önálló érdeke az, hogy az ő érdekében történjen egy változás, meg a közös részen is megy ilyen esetben, ezenkor az ő költsége lesz teljes egészében. Most ezt nagyon megkörbe kell, nagyon óvatosan kell ezt így meghatározni, mert azt ezt észre kell csinálni, hogy mikor az ő közös költség, és mikor lesz ez a közös tulajdon. Tehát ez nagyon észre. De ezt mindenképpen közgyűlésnek kellett volna megegyezni. Ilyenkor egy használati szerződést kötni kell a tulajdonossal a területre, és itt azt adhatják ingyenesen is odaadhatják, meg bérleti díjért is odaadhatják. Nagyon kötjük mindig az ebet a karóhoz, hogy közgyűlés legyen, mert nincs annyi hely, hogy mindenki napelemet tudjon föltenni. Egy bizonyos idő után elfogy a hely, és a 60 lakásból 5-nek jutott napelemre hely, tehát ezeket nem lehet ilyen közgyűlésen kívüli kérdésben rendezni, sőt, sokszor azt mondom, hogy még az is egy jó megoldás lenne, hogy a közgyűlés után ezt még az SMS-be is érdemes beleépíteni ezeket a szabályokat.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Viszontlátásra.
Hát a hallgatóik szerintem elég nagy lelkűek lennének, hogyha ezt letudhatná azzal a vállalkozó, hogy kétszer kitakarítja a házat egy évben.
Ilyenek. Tehát ilyenek, és azt, közgyűlésen én tiltakoztam például egy házba felszerezett egyik lakó napelemeket. Kézzel, lábbal tiltakoztam, mert majdnem fölmondtam, hogy nem fogok belemenni, mert tudom, hogy milyen problémák lesz. Nem, nagyon rendes, nagyon. Fölrakták a napelemet, nem úgy pont oda, máshova is, és a többi. És most jön a vita, hogy akkor miért nincs használati szerződés, miért nem fizet, miért, amikor elmondtuk az erény emberek ez a döntés, visszavonhatatlan, hogyha odaépítették, már nem tudják levetetni. És mutatjuk a jegyzőkönyvet, hogy tiltakozásunk ellenére önök döntöttek. Nem hívjunk össze-össze újabb, összehívjuk az újabb közgyűlést, és akkor megint. Szóval ez nem, ez a közös lókérdés, ez nagyon-nagyon-nagyon kényes tud lenni. Tehát, hogyha ilyesmit csinálnak, akkor mindenképpen először közgyűlés, SMS-be rögzíteni, szerződést kötni, nagyon szabályozzák le a kérdést, rajzolják le, hogy hova pontosan, nem gyerekjáték, mert ez hosszú éveken keresztül ott marad, és jogvitákat fog eredményezni, hogyha nem jól van körbebástyázva.
Érdeklődik a hallgató, hogy 60 éves lemezradiátorokra vajon felszerelhető lesz-e a fogyasztás mérő, illetve a költség megosztó?
Igen, ezt ráragasztják, seggesztik, de egy kis 1 négyzetcentiméteren felett rákerül.
Jó, következő, Viberről olvasok most. Közös képviselőnek van egy tanfolyami végzettségi kötelezettsége, ugye azt hiszem erről beszéltük, hogy a közös képviselőnek nem,
de hanem a társaság kezelőnek van. Igen, a OKS vizsgálat kötelezettsége.
Igen, tehát ha valaki csak közös képviselő,
de annak az a baj, ez már annyira összemosódott, hogy annyira nehéz ezt
szétfázni. Ezt mindig el is szoktuk mondani a műsorban, de nem baj, akkor még elmondjuk néhányszor, és az pont ezért vagyunk itt. Azt nézem, hogy a Viberre mindenre válaszoltunk el, mert már nagyon kevés időnk van, akkor még egy levél maradt, illetve még több levél maradt, de akkor most még egyet mondok. Az albetétek ivóvíz fogyasztása nem a vízművek, a díjbeszedő ellenőrzés számláza, hanem a közös képviselő évente egyszer leolvassa a vízórákat és felosztja a vízdíjakat. Vannak lakások, ahol nincs leplombázott vízóra, vagy 8 évnél öregebb mérők vannak, vagy egyáltalán nincs is vízóra. Az SMS kötelezi a tulajdonosokat a vízórák cseréjére vagy pótlására, de a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a kötelezettséget ténylegesen érvényesíteni?
Hát nagyon nehezen, mert ennek egyszerű megoldása van, hogy olyan költségeket kell beállítani a nem vízórás lakások részére, hogy ne legyen érdemes. Hát nem tudom más ötletet adni. És olyan általánydíjat és ha láhúznám, általánydíjat kell meghatározni, mert azt jelenti, hogy nem fogyasztó darabszám szerint, azt mondjuk, olyan általánydíjat kell meghatározni, ami kényszeríti, gazdaságossá teszi a vízóra beszerelését.
Én szubjektíven úgy érzem, hogy ebben a műsorban annyi kérdésre válaszoltunk, még talán egy műsorban sem. Most
nagyon tömény volt.
Úgyhogy mind a ketten elfáradtunk, és ezt nagyon szépen köszönjük önöknek, tegyék ezt minden műsorunkban. Nagyon, azt hiszem már csak egy levél maradt, úgyhogy ne adja föl a hallgató, mert ezzel én foglalkozni fogok, és konkrétan szerintem legközelebb, amikor majd jön Nagy Zoltán, ezt majd nála fogom felolvasni. Úgyhogy köszönöm szépen az aktivitásukat, a mai műsor Kaplonyi Györgynek, hogy itt volt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kemény Dániel, Levocki Miriam és Kamasz László volt a segítségemre. Kárpáti Ivánt hallották, találkozunk egy hét múlva.
Kulcsra kész. Kárpáti Iván ingatlan piaci műsorát hallották.